Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! A zsinat után a pozitív visszhangok és a fokozatosan megbunduló reformok mellett komoly disszonáns hangok is megszólaltak, válságjelek is mutatkoztak. Az egyik ilyen a papi hivatások látványos visszaesése és a papi hivatást elhagyók számának ugrásszerű növekedése volt. Az utóbbi alig, hanem annak tudható be, hogy a zsinat egyesek várakozásával ellentétben nem döntött a papinőtlenség követelményének eltörléséről, de akadtak olyanok is, akik a papi élet egészével vagy a teológiai kutatás szabadságával kapcsolatos döntéseket sérelmezték, és a világba való visszatérés mellett döntöttek, különösen Amerikában és néhány nyugat-európai egyházban. Némi megrázkódtatással járt hatodik Pál pápa Humanae Vitae kezdetű, a fogamzásgátlás ügyében kiadott körlevele, vagy a nők papságát elutasító álláspont megerősítése is. A tiltakozó hangok azokban ezekben az esetekben döntően nem a klérus, hanem a laikusok és a média irányából érkeztek. Komolyabb volt ennél az a folyamat, amelyet sokan a teológusok lázadása névvel illetnek. Vezető teológusok érezték úgy, hogy a zsinat nem adta meg a teológiai kutatás szabadságát. Ezért éres bírálatokat vagy teológiai különvéleményeket fogalmaztak, amelyekből néhány nagy feltűnést keltő ügy keletkezett. Ilyen volt Edward Schuellebecq, belga teológus esete, aki már 1961-ben egyik megfogalmazója volt a holland püspökök egyházi megújulást követelő pásztorlevelének, ami miatt Rómában támadtak nehézségei. A következő évtől Jan Alfring bíboros és a holland püspöki kar tanácsadójaként részese volt a II. Vatikáni zsinat munkájának, és azok közé a szakértők közé tartozott, akik élesen bírálták a kúria konzervatív nézeteit. Schuellebecq második, a zsinat után kibontakozó alkotói korszakának középpontjában a filozófiai, hermeneutikai alapokon nyugvó bibliai teológia állt. Munkájának középpontjában a krisztológia Jézus alakjának értelmezési kísérlete volt, amelyről két nagy műve, a Jézus egy élő története és a Krisztus és a keresztények című lapjain adott számot. Következetes volt az alulról kiinduló krisztológiai séma követésében. Elsősorban a messiás emberi alakjára helyezte a hangsúlyt, ami miatt számos bírálat, sőt vatikáni elmarasztalás is érte, mert az ortodoxia helyett így az ortopraxist hangsúlyozta, vagyis a Jézus hit gyakorlati hasznát kereste, és radikális Krisztus követést sürgetett, miközben Jézus istenemberi valóságával, vagy annak szent háromságos kapcsolataival alig foglalkozott. A krisztológiai vitákban teológia történeti jelentőségűnek kell tekintenünk azt a védekezést is, amelyet az őt ért vádakkal szemben megfogalmazott. Nézete szerint a teológusnak választania kell, vagy Jézus igaz istenségét tekinti teljes istenemberi valóságának, vagy vállalja annak minden elvi következményét, hogy a megváltó emberi integritásának és személyességének megőrzése érdekében, elméletében Jézus isteni természetének miben léte tisztázatlan marad, de legalábbis háttérbe szorul. Ez volt az oka a hittani kongregációval kibontakozó vitáinak is. Róma véleménye szerint ez egy olyan krisztológiai egyoldalúságot eredményez, amelyben Krisztus isteni valósága szinte teljesen feloldódik az emberi természetben, alakjában, mint egy megkérdőjelezve a messiás istenemberi egységét és elzárva az utat a fiú szent háromságos valóságának megértése elől, pusztán, mint Isten hasonlatát és az emberiség paradigmáját értelmezve őt. Néhány szokatlan teológiai megfogalmazása miatt Skullerexnek több nézeteltélése volt még a hittani kongregációval. 79-ben a feltámadás bizonyítékainak kérdésében vallott nézete váltott ki vitát, 84-ben az egyházban végzett szolgálatokról írott művének értelmezése miatt kellett védekeznie Rómában. Az Egyház emberi arca című 86-os írásában a papi rend alapjának tekintett apostoli folytonosságot tette kérdésessé, úgy ítélve, hogy a pap szentségi mandátumát a közösség általi kiválasztás, elfogadás alapozza meg. A római eljárások a szerző figyelmeztetésével zárultak, komolyabb szankció azonban nem érte. Hasonló ügy keletkezett a holland dogmatikus Piet Schoonenberg krisztológiája körül. Személye akkor került viták keresztüzébe, amikor 66-ban megjelent a radikálisan új hangvételű, szélsőséges megfogalmazásoktól sem tartózkodó holland katekizmus, amelynek egyik szerzője volt. A munkát Róma cenzúrázta, a szerzők ellen vizsgálat indult. Még nagyobb feltűnést keltett és vitát kavart a szerző ezzel egy időben megjelent Isten az emberben című krisztológiája, amely nem volt más, mint Krisztus a kalkedóni zsinaton dogmaként kimondott értelmezésének revíziós kísérlete. Egy hüposztaszis, két teljes természet, mondja a kalkedóni formula, ám a teljes emberi természethez az autonóm személy mi volt és hozzátartozik. Ezért Schoonenberg nézete szerint az egy megtestesülésben, egy személyben két teljes természetformula használhatatlan, mert az isteni és az emberi természethez egyaránt teljes és autonóm személyiségnek, személy mi voltnak kell tartoznia, vagyis a formula vagy értelmetlen, vagy dualizmushoz vezet. Schoonenberg értelmezése szerint, ha a második isteni személy a maga teljes isteni természete birtokában öltötte magára az emberi természetet, azt az ember személy mi volt a nélkül kellett tennie, hiszen különben Krisztusban két személynek kellene lenni, amit a dogma nem enged meg. Ha viszont Krisztus emberi természete, emberi személy mi voltát kirekeszti, hiszen azt a logosz isteni személyességet tölti be, akkor Krisztus nem birtokolhat teljes emberi természetet, hanem annak a személy mi volt része, sőt egyenesen alapja nélküli. Ennek elkerülésére Schoonenberg egy nem kalkedóni, Gott im Menschen krisztológiát javasolt, amely szerinte összhangban van a modern antropológia személyfogalmával és Krisztus emberi transzcendenciájából az eszkatológikus ember megistenülésének folyamatában érti meg a feltámadott isteni teljességét. A következő, egyben a legnagyobb visszhangot kiváltott eset a Küng-ügy volt. Hans Küng 1962-től teológiai szakértőként részese volt a II. Vatikáni zsinat munkájának. 65 után pedig a kontesztáló, a zsinati eredményekkel elégedetlen hittudósok táborának tagja egyik hangadója lett. Nagy példányszámban megjelenő művei amolyan sztárteológussá tették, nonkonform hangvétele, a zsinatot, az egyházat, a pápai hatalmat és alapvető dogmákat bíráló megnyilatkozásai azonban kivívták Róma rosszolását. 73-ban, majd 75-ben felszólítást kapott nézetei tisztázására, helyesbítésére. 6. Pál kezdeményezésére vizsgálat indult ellene, amelynek végén 79-ben a hittani kongregáció kezdeményezésére püspöke megvonta tőle a licencia docendit, a katolikus egyház nevében való tanítás jogát. A tübingeni teológiai kar felfüggesztette, munkáját azonban folytathatta a számára alapított, csak a rektornak alárendelt ökumenikus intézet professzoraként. Miután a zsinat alatt a radikális reformerek oldalán kötelezte el magát, a következő időszakban egyháztani témákkal foglalkozott, amit 63-as Egyház és zsinat, majd 4 évvel később kiadott az Egyház című munkája igazol. Ez utóbbiban főleg azt igyekezett tisztázni, hogy korunk egyháza és annak tanítása miképpen találhat utat a modern világ és annak kultúrája irányába. Nézetei radikalizálódásával párhuzamosan jelent meg első, a zsinat utáni egyházat élesen bíráló könyve a Tévedhetetlen, amelyben a pápai és a zsinati tévedhetetlenség tanítását elutasítva arra az álláspontra jutott, hogy a hitben való biztos és bizonyos igazság egyedül az egyház egészében és annak teljes történetében áll fenn. Ez a mű volt az oka az ellene indított első vatikáni eljárásnak is, de ekkor már számos teológus kollégája, különösen honfitársa Hans Urs von Balthasar is élesen elhatárolódott tőle. Hatalmas példányszámban megjelent igazi Sikkaer könyv, ám újabb viták forrása lett Kereszténynek lenni című munkája, amelyben bírálói szerint a Krisztus hit helyébe valamilyen egzisztenciális hitérzéket állított. Követte ezt Létezik Isten provokatív című munkája 78-ban, amely a modern filozófiát Istennel kapcsolatos érvelését tette elemezés tárgyává, valamint Örök élet című ugyancsak formabontó, a keresztény hagyomány néhány fontos elemét elutasító értekezése. Miután megvonták tőle a katolikusként való tanítás jogát, érdeklődése az ökumenizmus és a világvallásokkal való párbeszéd felé fordult. A zsinat után született meg a forradalom vagy felszabadítási teológia, amelynek klasszikus kidolgozása egy perzsa teológus, a sokáig szegény negyedekben szolgáló Gustavo Gutiérrez vállalkozása volt. Erről szóló gondolatait egy 68-as előadásában fogalmazta meg első ízben, amelyben azt a kérdést tette fel, hogy miképpen lehet beszélni Istenről a szenvedés, a korai halál és a személyi méltóságukban megsértett dél-amerikai szegények figyelembevételével. Az erre a kérdésre adott válaszként született meg a Felszabadítás teológiája című nagyhatású műve 1970-ben, amely egy új teológiai megközelítés alapjává lett. Ebben az volt a kiinduló pontja, hogy hitünk Isten megszabadulást és üdvösséget kínálva gondoskodik az emberekről, akinek elvetése vagy egy hamis istenkép elfogadása szegénységben, nyomorba, megaláztatásba taszítja az embert és embertársait. Ennek az állapotnak a meghaladásához olyan istenképre van szükség, amelynek alapja az ember istenképiségének elfogadása és a cselekvő együttműködés Isten szabadító és üdvözítő akaratának megvalósításával a világ megváltoztatásában. Ezt gondolta tovább 77-es a Szegények Történelmi Hatalma című munkájában, amelyben a kereszténységet forradalmi politikai erőként értelmezve a hit világot megváltó erejéről beszélt. Elméletében számos a marxi társadalom elméletből átvett kategóriát, a kizsákmányolás, az osztályharc fogalmait is használta, amiért Róma 83-ban, majd utána még többször figyelmeztetésben részesítette, közben azonban számos egyre radikálisabb latin-amerikai követője akadt, akik, mint Jan Sobrino vagy a nicaraguai szandinista teológusok, már egy forradalmár Krisztus nevében a társadalmi forradalom programját fogalmazták meg, és egyfajta gerilla teológiát vizionáltak. Gutiérrez elhatárolódott a szélsőségektől, de fenntartotta azt a számos latin-amerikai püspök által is felkarolt gondolatot, hogy az egyház a szegények egyháza, részt kell vállalni az igazságtalan földi valóságok, a krisztusi szeretet megélése elég gátakat építő rendszereinek lebontásából. Végül Gutiérrez követője a brazil ferences Leonardo Boff, aki az ember világának forradalmi megváltoztatása az egyház feladata gondolat mentén fejtette ki a maga felfogását, hogy az egyház visszataláljon eredeti küldetéséhez. Nézetei egyoldalúságuk miatt több egyházi dokumentumban is elmarasztalásra kerültek, aminek hatására Boff 92-ben felhagyott papi hivatásával, kilépett szerzetesi közösségéből, és laikus szociológusként, politológusként folytatta munkáját. Kedves hallgatóim, mai időnk lejárt, legközelebb folytatjuk. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Zsinattörténet. Egyetemes zsinatok az egyház életében. Horváth Pál műsorát hallották.
Hírpercek.